Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a Rádió Café 98-on folytatjuk a beszélgetést Gombos Gáspár látványtervezővel, akivel a karakterek felépítéséről és a tényleg az állóképekben rejlő lehetőségekről kezdtünk el beszélgetni, arról, hogy hogyan lehet hatni a befogadóra, hogyan lehet nagyon tudatosan alakítani azokat a képeket, irányokat, amikkel ugye találkozunk aztán, mondjuk a vászon, hogyha nézők vagyunk. Ami nekem feltűnt, és igazából ezt itt elmondhatjuk, hogy a munkásságod során nekem az tűnt fel először, hogy olyan környezetet szoktál megteremteni, még figurák nélkül is, tehát nem szerepelnek benne emberek, hanem belső terek, vagy adott esetben ilyen sziklás, tengeres tájak, amik önmagukban már valamilyen módon elkezdik az emberben, vagy legalábbis bennem, mint befogadóban azt, hogy hát asszociáljak valamire, valamilyen érzetet felkeltsen, és akkor még senkit nem tettél bele, nem rajzoltál bele. Magyarán azt feltételezem, és arra kérdeznék rá, hogy önmagában a térnek a kialakítása, ahol még nincsen karakter, nincsen szereplő, hogyan működik, hogyan kezdődik el erről egy gondolkodás, és hogyan fog hatni egy üres tér önmagában?
Itt is visszautalnék arra, hogy minden kép esetében, az álló és a mozgó kép esetében is egészen absztrakt dolgok működnek egy vizuális kommunikáció, vagy kép esetében. Ha visszanyúlunk az absztrakt dolgokhoz, akkor ha olyasmire gondolhatunk, hogy mondjuk egy hatalmas nagy fekete kört látunk egy vásznon, és azon fejjel lefele egy nagyon hegyes háromszög van festve, akkor az egy bizonytalansági érzetet fog kelteni, hiszen nem szoktuk meg, hogy egy íves felületen megáll fizikailag egy nagyon hegyes háromszög.
És ez hogy hat?
És ez bizonytalan érzettel fog engem vagy a nézőt eltölteni. Ugyanúgy lehet nagyon sokféle módon egészen absztrakt eszközökkel különböző hatásokat elérni. Ha mondjuk egy nagyon nagy fekete kocka alá rajzolok egy nagyon pici fekete kockát, akkor az az érzésem, hogy azon a képen a kisebbik kocka, ő agyon van nyomva egy nagy súly által.
Gondban van.
Ő gondban van, vagy ha nem is most, de később valószínűleg, ha esetleg ráesne a kocka, akkor nem lesz neki nagyon szerencsés a helyzete. Emellett nyilván rengeteg más dolog is van, hiszen tudunk nagyon sok figyelmi dolgot is bele lehet ebbe szőni, mint befolyásoló tényezőt, tehát mondjuk a képi ritmust említeném itt, ami viszonylag fontos. Ha nagy objektumokat helyezek el egy képen, és mellette van, és berakok egy sűrűbb, sokkal kisebb objektumot, akkor a néző arra fog figyelni.
Magyarán az is ritmusnak hívott, ami nem egy időbeliség, tehát ez nekem csak a szóhasználatod volt váratlan, igen. Ezért kérdezek vissza.
Igen, a képi ritmus az ugyanúgy ritmus, mint a kotta ritmus, és ugye ott egyezik a kettő, a hangritmus meg a képi ritmus, mert leír egy ritmus, tehát egy szakaszokat ír le. Hogyha én megnézek egy képet, amin függőleges vonalak vannak sorolva ugyanolyan távolságra egymás mellett, és az egyiket följebb rakom egy centivel, mint a többit, akkor egyértelműen arra az egy centi, tehát a kimozdított vonalra fogok figyelni, mert az az érdekes vizuálisan, vagy az az eltérő számomra. Ugyanúgy lehet ez sok tárgy esetében is, hogy sok tárgy találkozik, és én mondjuk a negatív terét nézem, tehát ahol kilátok a sok tárgy közül, és oda berakok valamit. Tehát nagyon sok módja van a figyelemvezetésnek, egészen absztrakt kompozíciós eszközökkel, a színek is ilyenek. Például nyilván, hogyha ugyanolyan pöttyöket rakok föl egy vászonra, és az egyik pöttye sárga, az összes többi meg zöld, akkor a sárga fog érdekelni.
És ezeket megvizsgálják, és itt alá kérdezek persze, mert feltételezem, hogy megvizsgálják, hogy hogyan irányul az ember figyelme egy térben, hogy nagyon pontosan tudod azt, hogy hova fog fókuszálni, és miért.
Úgy is működik, hogy ha nincs is a képi térben semmi, én ezt csak egy tévét képzeljünk el, az ember automatikusan a képet fölbontja hármas egységekre, egy függőleges, meg egy vízszintes, tehát függőlegesen is háromra, és vízszintesen is háromra.
Hallgatóknak mondom, hogy Gazsi közben a kezével mindig
mutatom.
Mutatja is, tehát hogy amikor egy körről, meg egy háromszögről beszél, akkor ezt itt megjelenik a stúdióban, de hát ez most egy rádió, tehát egy hármas egységre tagoljuk, visszaadom.
És ott a keresztvonalakra fogunk figyelni. Tehát ahol kereszteződnek ezek a pontok, ez egy hármas tagolás, oda megy a szemünk valamiért. Azok az érdekes pontok. Nyilván emellett vannak más arányrendszerek is, amiket érdemes, nyilván az aranymetszés az, ami elsőre felmerül, ami egy másfajta arány, de hogy ott is valamiért az az érdekes pontunk. A kép szélefele kevésbé szoktunk fókuszálni, általában közép irányba vagy ezeken a pontokon belül szoktuk a fontos dolgokat elhelyezni.
Mondjuk az aranymetszés, azt sose értettem, nagyon nagy híve vagyok és szeretem, de tudom, hogy az egy nagyon elvont történet.
Azt így rádióban nehezen tudnám, azt szerintem érdemes megnézni. Igen, egy képet.
Igen, de hogy nem igazából, tehát hogy értettem, amit mondtál, azon gondolkozom, és így, hogy egyikünk se pszichológus, tudunk róla könnyen beszélgetni, hogy ez egy picit olyan evolúciós dolog szokott persze lenni, hogy azt veszük észre, ami eltér, hiszen arra kell figyelni egy fight or flight, tehát meneküléses helyzetben, hogyha valami eltér a szokásostól, akkor arra ugrunk.
Igen. Vannak bizonyos ilyen kultúránkkal berögződött, meg a saját életünk szokásaival is nyilván berögződött tanult dolgok, amik alapján értelmezünk képeket. Én ide sorolnám például az írás-olvasásnak az irányát is.
Erről egy picit meséljél, mert amikor előzetesen beszélgettünk, akkor érintetted, hogy ez is egyfajta megnyugvás, vagy bizonytalanság érzetet keltett különböző kultúrkörökben. Ez hogy működik?
Hát itt is félek egy kicsit a konyha pszichológiától, hogy esetleg abba az irányba elmennék. Nyilván, ami az én fejemben van szubjektív módon, vagy szubjektív alapon erről, az az időiség. Tehát, hogyha engem megnyugtat az, hogyha én egy filmen balról elkezdek kamerával menni jobb irányba, az egy megnyugvás, hiszen az idő irányába megyek, ahogy olvasok, bal oldalon kezdem, és jobb irányba folytatom. Ha ez fordítva megy, akkor az egy zavart, az egy kényelmetlen vagy diszkomfort érzetet sugall a nézőben. Ez nagyon könnyű ezzel játszani, az akciófilmekben is. Nagyon sok ilyen trükk van, hogy mikor érzi az ember felépítetten, kitalálva nyilván a operatőr részéről, mikor érzi egyre diszkomfortosabban magát, és ezeknek a hatásoknak nagyon nagy része az a kamera irány, meg a bejövő tárgyak irányából adódik.
Ennek a nagyon nagy része, sőt a teljesége, ez egy manipulatív eljárás, hiszen én közben nem gondolok erre, lehet, hogy te észreveszed szakértőként a moziban, hogy most ilyen módon próbálnak rád hatni, de hát egyébként nem merül fel, csak az érzetet kapom meg.
Igen. Nekem sem merül föl, tehát félreértés ne essék, ha én megnézek egy filmet, akkor ugyanúgy nézem meg elsőre. Utána valószínűleg lehet nyilván, ami jó film és érdekes sem van fölvéve, azt analitikusan az ember megnézi kamerák szöge, stb. Mindenféle szempontokból, hogy vajon miért hozta azt a hatást, amit hozott. Én nagyon nagy tisztelője vagyok, vagy így ennek az irány gondolkodásnak amúgy a filmezésben. Szerintem ez rendkívül fontos dolog, ahogy a kompozíciós értelemben is, az állóképek esetében is nagyon fontosnak tartom, és nagyon manipulatívnak azt, hogy én vízszintes dolgokból rakok-e össze egy képet, az mindig nyugodtságot, a függőlegesség is egy statikusságot tud hozni, a keresztirány az pedig dinamikát. Ez mozgásban is ugyanígy tud működni. Ezek nagyon alapvető bevésett dolgok az emberi figyelemben, vagy az ember felfogó képességében.
Visszatérve ahhoz a képhez, ami még nem mozog, tehát az előbb a terekről beszéltünk, az üres terekről, mert nincsen szereplő, a anyaghasználat, vagy az anyag megjelenítés hogyan befolyásolja az embernek az érzékelését, tehát hogyan lehet befolyásolni minket azzal, hogy milyen típusú anyagot vélünk látni?
Itt is ugyanaz az alapvető érzése az embernek, hogy nyilván teljesen más ugyanaz a térben egy koszos érzetű anyaggal bevonva, mintha üveg lenne, nyilván ezek teljesen máshogy is verik a fényt, tehát a fény visszaverés az alapvető különbsége ebben, a felületnek az érzete, amit használunk. Rengeteg trükk van itt is, nyilván ha én csak simán egy kockába, vagy a legegyszerűbbet vegyük, vagy egy rádióstúdióba szeretnék bemenni, és ott a plafont feketére fújom, és lefele világosodnak ki a falak, akkor összenyomottnak érzem magam. Ha nincs fény, akkor még inkább, hogyha megfordítva van, akkor egyel tágabb a tér. Tehát a világosítással lehet tágítani a térérzetet, nem csak a filmben, a valóságban is. Az anyagok itt is ugyanilyen fontos, hiszen valószínűleg én kellemetlenebbül érzem magam egy üveg palotában, még ha úgy is szolgálnak ki, mintha oda tartozó lennék, de mint hogyha egy meleg pasztelszínű térben, ahol egyel organikusabb anyagok vannak, mondjuk fapadló, vagy amit megszoktam.
De ezt úgy képzelem, ez teljesen világos gondolatmenet volt, úgy képzelem magát a tervezési folyamatot, mondjuk maradva ennél a tér, üres tér berendezésénél, hogy mondjuk megrajzolsz, előállítasz valami belső teret, legyen most ez egy bár, teszem azt, egy valami éjszakai szórakozóhely, aminek megvannak mondjuk az alakjai, vagy alapjai, és akkor kvázi, most ilyen dilettáns módon mondom, kattingatsz, és átállítod, hogy most hogy néz ki, ha hajópadló van, hogy néz ki, hogyha fényes, hogy néz ki, hogyha bárpult gránitból van, hogy néz ki, hogyha fekete. Nagyon úgy nézel, mint aki ezen nem ért egyet, de
nem, ez is egy, nem, teljesen rendben van. Ez egy inkább a 3D-s tervezésnél van. Van, amikor egyszerűen pont az absztrakt formákban és a nézőpontban bízom jobban meg, és nem így kezdek neki, hanem egy nézőpontból, egy perspektíva húzásból.
Mondd el, hogy hogy építesz fel valami ilyet, tehát amikor perspektíva szerint gondolkozol, és nem pedig ilyen hatás szempontból.
Igazából itt is visszautalnék arra, hogy amit megszokott, az kevésbé izgalmas egy néző számára, tehát ha mondjuk én szemmagasságból csinálok fényképeket, az kevésbé tud izgalmas lenni, még úgy is, hogy izgalmas helyen vagyok, mint hogyha szokatlanabb nézőpontokból próbálok meg ugyanezt, vagy képeket előállítani. Itt olyasmikre gondolok, hogy lent egészen lent a földről, vagy föntről a magasból, vagy ferdén, vagy bármi, ami nem az megszokott nézete egy térnek, és ez van, hogy vázlatszinten egészen egyszerű technikával papíron indul el, és azt érzem, hogy az első nagy formákból ki tudok építeni, vagy egy nagyon érdekesen kapcsolódnak a nagy formák a papíron úgy, hogy még nincs feltétlen definiálva a tér pontosan. És utána lehet a perspektíva szabályai szerint definiálni a teret, hogy milyen mélységet adok a térnek, hol rakok be fényt, ami ugye tagolja a teret, tehát minden, ahol ablak van, akkor ott egyre a tónus értékek egyre világosabb, vagy a kontraszt érték egyre kisebb lesz, tehát egyre kevesebbet látok, egyre nehezebb, egyre messzebb érzem azokat a formákat, amik kevésbé kontrasztosak, vagy világosodnak.
Most a papír alatt most effektíve...
Nehéz.
Nehéz elképzelni.
Nehéz, mert rádió műsorban nehéz, igen.
Nincs ezzel probléma. A absztrakciós képességére számítunk a hallgatóknak. A papír alatt effektíve papírt értesz, vagy azért ez mindig számítógép? Ez egy picit most meglepett, hogy a papír szó egyáltalán elhangzott. Ez egy screen?
Igazság szerint én screenen dolgozom, de amikor beállításokat csinálok, akkor például sokszor szoktam, mert gyors és léptékben nem állítható, mint a screenek, ezért ez most azt jelenti, hogy
ami hiába, nem rajzolva,
az akkora, és ott van. Ha belezoomolok egy képbe, akkor teljesen máshogy is vázlatolok, ezért vannak erre különböző technikák, hogy ugyanakkor a százalékba lásd a képeket, főleg, hogyha sorozatot csinálsz, hogy ne zoomolj bele önkéntelenül, ne veszel a részletekbe. Tehát igen, sokszor szoktam kompozíciós vázlatokat csinálni papíron. Régen még volt olyan, hogy befotóztam, vagy beszkenneltem, ha nagyon jól sikerült, most újra rajzolom a gépen ugyanannyi, vagy hát kicsit több idő alatt, de nem jellemző, hogy ezzel sok időt el kellene tölteni. és digitálisan ezt tovább lehet dolgozni. Amiről te beszélsz, az a 3D-s tervezés, amikor egy ilyen elkészült skic után ténylegesen megépíti az ember a teret, és akkor megpróbálja olyanra húzni abban a nézőpontból, azzal a kamera, vagy lencsével, vagy kameraszöggel, ami a fejébe volt, amikor skiccelt.
Még egy kiegészítő dologra kérdeznék rá, és utána majd az online podcast verzióban folytatjuk még a beszélgetést Gombos Gáspár látványtervezővel, de most még a tér berendezése kapcsán kérdezném, hogy amikor úgy döntötök, hogy valamilyen tárgyat elhelyeztek abban a térben, vagy tárgyakat. Picit úgy képzelem ezt, mint mondjuk egy divattervező, vagy stílustanácsadó, egy ilyen kiegészítő, nyakláncot, fülbevalót javasol valakinek. Valahogy úgy gondolom, hogy akkor mondjuk ti is megnézitek, hogy egy álló óra az mondjuk ott hogy mutatna, vagy pedig egy festményt tegyünk oda, és akkor egy másik korba varázsol el. Tehát hogyan lehet ilyen nem feltétlenül rögtön észlelhető kiegészítőkkel irányítani az embernek a percepcióját, a befogadását?
Hát mi rengeteg periódfilmet csinálunk, ahol nagyon, vagy előtervezését csináljuk a periódfilmeknek, ahol
ezt
nagyon...
Ezt már korábban is mondtam, mi a periód?
Hát amikor, épp most fejtem ki, hogy amikor konkrétan megvan adva, hogy New York 1890-es évek.
Jó, hogy ez időszakot
jelent. Igen. És akkor korhű gyűjtést kell csinálni, kutatást arra, ami bizonyos esetekben nyilván a fényképezés megjelenésével, ez meg az internet használatával együtt ez egy könnyebb dolog. Ha előbb vagyunk ennél időben, akkor egyel nehezebb dolog, és rajzokból, meg részkarcokból, meg mindenféle képi anyagból próbálj, festményekből is akár próbálunk vissza következtetni arra, hogy az aktuális tárgy az pont akkor milyen, hogy nézhetett ki, de általában erre szokott lenni nagyobb filmek esetében egy stáb, akik a gyűjtést megcsinálják, és akkor mi az alapján, vagy egy részét megcsinálják, vagy mi az alapján szoktunk dolgozni az ő gyűjtéseik alapján. Ezek fotógyűjtések, gyakorlatilag Google-es vagy egyéb.
Tehát ez nagyon hasonló az élőszereplős filmeknél, ugye a berendezés, vagy a kellékes, vagy a tárgy felhajtó szerepéhez, csak ti digitalizált, vagy megrajzolt tárgyakat helyeztek el ebben a térben, de a szempontrendszer az ugyanaz, hogy korhű legyen.
Igen, itt elég sok, vagy hát viszonylag érdekes, mert lehet egy picit csalni a korhű érzettel, hiszen lehet olyan dolgot, szóval ügyesen kell csinálni, lehet olyan dolgot találni, ami 100 évig hordott ruha például, mondjuk a reneszánszba, a parasztságnál, tehát hogy ott nagyon hosszú...
A fast fashion az nem volt annyira.
Igen, akkor kevésbé szúrott ki, hogy nem tudom, 1440 vagy 45, tehát hogy nagy különbség nem volt.
Hol dolgoztat nagycsád?
Igen. Van, ahol meg nagyon könnyű ezt a hibákat tetten érni. Nyilván itt egyfajta tipikusságot kell követni, amiről az ember azt gondolja, hogy egy tipikus barokk komód, és akkor azon a környéken, ahol játszódik a film.
Innen fogjuk folytatni az online verzióban. Kövessetek minket oda is. Itt most a Rádió Café 98-on a Krízisek és Pofonok adás elköszön. Vendégem Gombos Gáspár látványtervező, a Pixoloid Studios társalapítója, Art Directora volt. Köszönjük a figyelmet, én Böhm Kornél vagyok, és akit továbbra is érdekel a látványtervezésnek a világa, az pedig az online verzióban tud minket hallgatni.